De tegyük fel a következő kérdést, amit az apostol ezután tesz fel a 11. versben, hogy mindezzel mi volt az Istennek a célja. Azt már láttuk, hogy mi volt az oka annak, ami történt, mi történt egyáltalán, mi vezetett el ide, de mi a célja, mi az értelme ennek az elesésnek, ennek a megkeményedésnek, ami bekövetkezett. Mondhatnám így is, hogy a most következő hosszú szakaszban azt fogjuk szemlélni, hogy az Isten hogyan fordít mindent a műve javára. Hogyan használja fel még a negatív, önmagában negatív dolgokat is a jóra. Azt mondja a 11. verstől, és most nem olvasnám végig az egész szakaszt, a 11-től a 15. verseket olvasom először. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak meg, hogy elessenek? Tehát az ő megbotlásuknak, hogy Krisztusban megbotlottak. Ugye Krisztus volt a kő, az előző alkalom szólt erről. Hogy Krisztusban, a próbakőben megbotlottak. Ezzel az volt az Isten célja, hogy ők elessenek, és nyilvánvalóvá váljon, hogy ők nem az Isten gyermekei? Csak ennyi lenne az Istennek a célja, hogy ezt nyilvánvalóvá tegye? Azt mondja, szó sincs erről, távol legyen. Hanem az ő elesésük folytán lett az üdvösség a pogányoké, azért, hogy ők pedig felingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én a pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, hogyha felingerelhetnék az én atyám fiai közül, és megtarthatnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanem ha élet a halálból? Azt mondja Pál apostol, hogy nem az volt az Isten célja, hogy ők megbotoljanak, elessenek, és aztán ez nyilvánvalóvá legyen. Először is az Isten nem azért küldte Jézust, mert azt akarta, hogy benne megbotoljanak. Ő kijelentette, hogy ez fog történni. Mert a Krisztushoz való viszony eldönti, hogy ki fog megbotlani, és kinek lesz a hit alapjává az a kőszikla. De ha már egyszer megbotlottak, akkor az Isten ezt felhasználja arra, hogy az ő elesésük nyomán az üdvösséget eljuttassa a pogányokhoz. Itt az előző alkalommal már szóltam erről a jelenségről, hogyha emlékezetem nem csal. Arról ugyanis, amit apostolok cselekedete 13. fejezetében olvasunk, itt utalis a lábjegyzetben a szöveg rá, hogy az apostolok azért mentek a pogányok közé az evangéliumot hirdetni, mert a zsidók elutasították őket és üldözték őket. Az apostoloknak Jézus azt hagyta meg, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és lesztek ti nékem tanúim Jeruzsálemtől fogva, Jeruzsálemből kiindulva a végig, a végső határokig. Az apostoloknak először Izrael házához szólt a küldetésük, 3,5 éven keresztül Krisztus halála után még Jeruzsálemben és a környékén kellett az igét hirdetni. Nem volt pogány misszió ebben az időben. Ott voltak, és Jeruzsálemben hirdették az evangéliumot. Igen ám, csak hogy elkezdték őket üldözni. István vértanú halálával elindult egy üldözési hullám, és az apostolok kénytelenek voltak elmenni Jeruzsálemből. Hogyha szerettek volna életben maradni, akkor nem volt más választásuk, el kellett menni máshova. És ha már mentek máshova, magukkal vitték a Krisztust, mert hogy ők Krisztus követői voltak. És az emberek megismerték, hogy Krisztus gyermekei, hogy Krisztus követői. Keresztény egyenlő Krisztus követő. Így indult el a pogány misszió. Kényszerből. Azért indult el, mert a zsidó közösségek, ahelyett, hogy elfogadták volna a kegyelem hívását, és felismerték volna a messiást, az ige hirdetésén keresztül, amit az apostolok végeztek, ahelyett megkeményítették a szívüket. És ez a jelenség, ez nem csak Jeruzsálemben történt, hanem ha Pál apostol munkáját megfigyeljük, az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy az apostol minden egyes helyen, ahol voltak zsidók, először hozzájuk ment. Tehát bárhova ment el. Filippiben nem volt zsinagóga. Ott a folyóparton gyűltek össze szombatonként. De voltak, akik már összegyűltek szombatonként. Oda ment hozzájuk. És körükben kezdte el hirdetni az igét, és közülük voltak, akik hallgattak az igére. És mindenhol ezt tette, Rómában is ezt tette. Először a zsidókhoz fordult, mert először az evangélium üzenete nekik kellett, hogy megszólaljon, mert őket hívta az Isten először. De minden helyen megismétlődött a jelenség. Többen vagy kevesebben hallgattak az evangéliumra, de voltak olyan emberek, akik nem hallgattak, és amikor azt látták, hogy nem tudják elhallgattatni az apostolokat, akkor elkezdték üldözni. Hogy ebben mekkora aktivitást tanúsítottak, ez különböző volt. Béreában azért kezdték el üldözni az apostolokat, mert az előző helyről, ha jól emlékszem, talán Tesszalonikából, utánuk mentek a feldühödött zsidók, és ott is perpatvart váltottak ki, nem csak a saját városukban. Az apostolok cselekedete 13. fejezet pedig azt jegyezte fel, hogy amikor ezzel a jelenséggel találkoztak az apostolok, akkor a következőt mondták a zsidóknak. Szükséges volt, hogy először nektek hirdetessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig, amikor ezeket hallották, örvendeztek, és magasztalták az Úrnak igéjét, és most figyeljünk, és akik csak az örök életre választottak, hittek. Tehát a pogányság sem egy homogén csoport volt, akik egy az egyben hittek, hanem a pogányok közül nagyon sokan örömmel ragadták meg az evangéliumot, és ők hitre jutottak. Tehát azt mondja az apostol, hogy nem azért történt mindez, hogy ők pusztán elessenek, hanem azért történt, hogy amikor ők elestek, akkor ezáltal az evangélium eljusson a pogányokhoz, de figyeljünk meg, hogy itt sem ér véget a gondolat, hanem azt mondja, hogy ők pedig feringereltessenek, tudnilik, hogy a zsidók pedig feringereltessenek. Hogy amikor a zsidók azt látják, ami önmagában egy farizeus számára botránkozás volt, és olyan szintig volt botránykő ez a zsidó gondolkozásban, hogy amikor Pál apostol Jeruzsálemben, hogy önmagáért védő beszédet mond, amikor meg akarják ölni, mert azt hiszik, hogy egy görögöt vitt be a templomba. Amikor Pál apostol beszél a saját megtéréséről és beszél Krisztusról, egészen nyugodtan hallgatják őt, addig a pontig még nyilvánvalóvá nem teszi, hogy az Isten kegyelme a pogányoké is. Abban a pillanatban, mikor kimondja ezt a gondolatot, hogy az Isten a pogányok közé küldi az evangéliummal őt, vagyis, hogy nem csak a zsidók kiváltsága az evangélium és az evangélium áldása, hanem az Isten a pogányoknak is adja ezt az áldást, hát akkor kitör a libillió. Akkor elkezdenek kiáltani, hogy töröld el, nem méltó, hogy éljen. Mert ez botrányos gondolat volt. De az Isten ezzel, hogy őket felingerli, arra szeretné ösztönözni őket, hogy vegyék elő az Ószövetséget, és figyeljenek fel azokra az igékre, amelyeket az apostol itt idézett már, hogy a pogányokhoz küldettem, hogy hívom a nem én népemet én népemnek, a nem szeretettet szeretetnek, és ezen elgondolkozva ismerjék fel a messiást, és fogadják el némelyek. Az apostol nagyon reális. Azt tudja, hogy ez első megközelítésben minden igazi zsidó számára ez botránkozás. Ez egy felingerlés. Ez egy kutatásra ösztönzés lehet. A lehetősége benne van. Akik elkezdenek kutatni, azok csak a töredék lesz. És akik eljutnak oda, hogy felismerjék a messiást, hogy beteljesedtek a jövendülések, azok valószínűleg a töredéknek a töredéke lesznek. Azt mondja az apostol, de hát én azért, ha engem a pogányok apostolának hívnak, különben az Isten azt mondta Pálnak, hogy leszel nekem tanúm, nem csak a pogányok előtt, a saját népe előtt is. De azt mondja, hogy én ezt, amikor a pogányoknak hirdetem az evangéliumot, akkor is betöltöm a küldetésemet a zsidókhoz, mert így felingerlem őket, kutatásra ösztönzöm őket, de nagyon reális azt mondja, és megtarthatnék közülük némelyeket. Megtarthatnék közülük némelyeket. Tudja az apostol, hogy az az út, amin elindultak emberek, az az út, az nagyon sok embernél már nem megváltoztatható. A főpapok, aki Jézust halálra ítélte, valószínűleg már nem tartozott azok közé, akik valamikor fölismerhetik és megváltoztatják a döntésüket. Megváltoztatja a döntését. Nyilván többen voltak, akik akkora világosságot nyertek, amivel szemben úgy keményítették meg magukat, hogy már nem képesek változtatni. De voltak sokan, akik még képesek voltak. Akiknek szükségük volt erre a felingerlésre, szükségük volt erre a meghökkentésre, hogy vigyázat, az Isten a kegyelmével most a pogányokhoz fordul, mert ti magatokat nem ítélitek az üdvösségre méltóknak. Tehát az Isten kezében eszköz a zsidók ellenállása, annak az eszköze, hogy a pogányoké legyen az evangélium. És ugyanez eszköz a zsidók javára, annak az eszköze, hogy felrázza őket, felingerelje őket, felkeltse a féltékenységüket és kutatásra ösztönözze őket, és így megint legyenek némelyek, akik elfogadják az evangéliumot. A folytatásban az apostol, illetve bocsánat, még annyit hadd emeljek ki, hogy azt mondja, hogy az igazi áldás az, amikor egy zsidó elfogadja az evangéliumot. Mert ha már abból áldás jött, abból megbékélés jött a világnak, hogy ők elutasították. Micsoda áldás származik akkor, amikor egy ember, aki nagyon sok világosságot nyert az Istentől, akit az Isten igéje fényében neveltek, az az ember megérti a megváltást, megérti a megváltás összefüggéseit. Az még nagyobb áldásul tud szolgálni utána. Hiszen ő rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel. Rendelkezik olyan ismeretekkel, amelyekkel megsokszorozhatja az áldást. Előnyben van, hogy így mondjam, a pogányokkal szemben, mert ismeretei vannak az igéből. És valóban, amikor emberek ismerik az igét, csak a kulcsot nem találták meg. Amikor megtalálják a kulcsot, amikor megtalálják a rendező elvet, akkor hihetetlen nagy áldásul szolgál a korábban megszerzett ismeret. Pál apostol azért lehetett az Istennek egy hatalmas nagy eszköze, mert ő a korábbi életében nem voltak dolgok, amiket rosszul ismert, de hatalmas ismeretre tett szert. Nagyon nagy ismerete volt a megtérése előtt, az igéből. Komoly tanulmányokat folytatott. És amikor megalázta magát és a helyére került, akkor mindaz a korábbi ismeret az evangélium javára vált. Egy jól képzett ember lett az evangélium követője. Egy szolgálatra alkalmas ember lett az evangélium követőjévé. És mivel Pál igazán megalázta magát, mivel Pál tényleg megértette, hogy egyedül kegyelemből lehet üdvözülni, a legnagyobb hatású evangélium hirdetővé vált. Egymagában többet végzett el, mint a többi apostol együtt. Nagyobb munkát végzett. Mert együtt volt a kiképzés, az ismeret és a lelki alkalmasság az életében. Micsoda áldás a világ számára, hogyha az Isten ismeretével megajándékozott emberek életében megszületik az igazi ismeret, és kulcsot kapnak a meglevő ismereteikhez, és mindazt javára fordítják a népeknek. Amikor szolgálnak azzal a többlet ismerettel, amellyel rendelkeznek, mindazoknak, akik nem rendelkeznek ezzel a kiváltsággal. A következő szakaszban a 16. verstől a 22. versig, vagy mondhatnám így is, hogy 24. versig, ez most részletkérdés, Pál apostol a másik oldalhoz szólva szeretne egy óvást megfogalmazni. Tudnék, amikor emberek azzal találkoznak, hogy a zsidók megkeményítették magukat, hogy ellenálltak, akkor nagyon sok pogány büszkévé vált a zsidókkal szemben. És mondjuk ez a lelkület, ez a magatartás, a megvetés és elutasítás, a faji előítélet, ez sajnos mind a mai napig megvan. Az ilyen leegyszerűsítő és önmagában nem igaz dolgok, hogy megölték Krisztust. Ugye zsidókat megölték Krisztust, őket terheli Krisztus megölésének a vágya. Ez az evangéliumnak a teljes félreértéséről tanúskodik. Nem tudok mást mondani. Itt Pál apostol szeretné megóvni ettől a helytelen lelkülettől a pogány keresztényeket, akik Rómában vannak, és szeretné világossá tenni számukra azt, hogy ne vessék meg a zsidókat, ne kevékedjenek a zsidókkal szemben, azt mondván, hogy ti visszaéltetek az Istentől kapott kiváltságotokkal, ti elutasítottátok az evangéliumot, megérdemlitek a sorsotokat. Ezt mondja itt. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. És ha némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedj az ágak ellenében, ha pedig kevékedsz, nem te hordod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Igen. Hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Fel ne fuvalkodj, hanem félj. Mert hogyha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem fog kedvezni. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét, azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben. Különben te is kivágatsz. Sőt, ők is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha a természet szerint való vadolajfából te kivágattál, és természet ellenére beoltattál az olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ők, a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Tehát azt mondja az apostol, hogy vigyázat, hogyha a zsenge, amit bemutatnak az Isten előtt szent, akkor az abból készült tészta is szent lesz. Akkor a tészta is szent. Hogyha a gyökér szent, akkor az ágak is szentek. Vigyázat, nehogy a megkeményedésből, azért, mert voltak, akik ellenálltak, elvessük mindazt, amit az Isten eddig munkált a történelemben. Vannak emberek, akik nem akarnak tudomást venni az Isten munkájáról az új szövetség előtt. Akik úgy gondolják, hogy egyszer csak úgy lett az új szövetség. Nem. Az Istennél nincs törés. Az Istennél az első törés, hogy így mondjam, az volt, amikor az ember eltért az ő akaratától, és a bűn bejött a földre. Innentől kezdve az Isten elkezdett munkálkodni, és ez a munka végig megy a történelmen, függetlenül attól, hogy van egy elhívott nép már, vagy nincsen még egy elhívott nép, az Istennek voltak gyermekei, akik képviselték őt. Amikor a sétiták ágán, ahol az Isten ismeret fennmaradt, a báványimádás kezdett elhatalmasodni, amikor először a sétiták hűtlenekké váltak, és összeelegyedtek, összeházasodtak az Isten nem követő emberekkel, akkor eljött az özönvíz. Az özönvízzel, mint egy újra plántálta az Isten az emberiséget. Noé igaz, Istenfélő, az Istennel hűségesen járó ember volt. Elindult újra az emberi történelem, és elindult a hűségesek ága Noé leszármazottai között. Azonban, amikor ez az ág kezdte elveszíteni az Isten ismeretet, amikor kezdett a báványimádás teljesen eluralkodni, akkor az Isten elhívta Ábrahámot, kihozta a rokonságából, hogy nehogy a báványimádás rabjává váljon ő is, megismertette magát vele, hordozta őt, előkészítette a leszármazottait, hogy mint néppel szövetséget kössön, és legyen egy nép, amely az Isten nevét képviseli, hordozza. Ez a nép, ez hordozta, de mindig csak a maradékon keresztül tudta hordozni. Egészében nem hordozta soha, teljes egészében. Ha volt olyan uralkodó, például Salamon, aki, mint uralkodó, Dávid és Salamon hűséges volt, akkor a nép egészen jobban tükrözte mindazokat az áldásokat, amiket Isten adni akart. Amikor nem, akkor a nép nagy része elhajlott, és az Isten megmutatta, hogy milyen átok származik abból, ha valaki hűtlen, de a maradék még mindig volt hűséges. Ez a maradék, ez végigment, És amikor eljött Jézus, akkor ez a maradék készen állt az ő fogadására. Voltak a templomban nem csak olyan papok, akik fölemelték Krisztust, bemutatták és letették, aztán jött a következő gyermek, és azt is bemutatták, nem volt olyan, aki azért jött oda a templomba, mert az Isten kijelentette neki, hogy az a csecsemő, az a messiás, akit az Isten megígért. És ez a maradék megy tovább a történelemben. Nem most kezdődik el az Isten műve. Az Isten elkezdte a megváltás munkáját Ádámnál, és folytatja a megváltás munkáját Jézus második eljöveteléig. Töretlen, végigmegy a történelmen, csak egy döntő változás történt. Az Ószövetséget Isten egy néppel kötötte meg, és ennek a szövetségnek két rétege volt vitathatatlanul. Volt egy olyan rétege, amelybe a testi leszármazás alapján tartozott valaki. De a lehetőség a személyes megtérésre és odafordulásra mindig ott volt. Most viszont az Isten egy új szövetséget köt, más alapokra teszi a szövetséget. Eddig azon az alapon volt a szövetség, hogy egy hívő ember leszármazottaival szövetséget kötött, hogy ők képviseljék. Most viszont a megtérés az alapja a szövetségkötésnek. Az Istennel való személyes szeretet közösség az alapja a szövetségkötésnek. Ez az új szövetségnek a lényege. Az Isten törvénye a szívbe kerül, és bocsánatot nyer az ember, és így megismeri személyes tapasztalattal az Istent. Arról a kegyelemről, ahogyan megbocsátott neki. Tehát nem lehet úgy gondolkozni, hogy nincs gyökér. Hogy ez az egész most jött létre. És nem akarunk tudni az előzményekről. Ha valaki csak az új szövetséget akarja ismerni, akkor nem fogja megérteni. Mert az Ószövetség nélkül nem érthető az új szövetség. Az Ószövetség pedig nem érthető az új szövetség nélkül. Még a Biblia szintjén is így van ez. Ezért mondja azt, hogy a gyökér szent, akkor az ágak is azok, és hoz egy képet, amit nem annyira a kertészetben gondoljunk végig a kertészet alapján, mert ott nem szoktak ilyet csinálni, tudtam ma, hogy szelíd olajfába vadolajfát oltanak bele, hanem általában fordítva szoktak nemesíteni. De a képet érthetjük. A kép az arról szól, hogy van egy nemes olajfa, amelyből bizonyos ágakat ki kellett törni, azért kellett kitörni, mert nem teremtek gyümölcsöt. És ezeknek a kitört ágaknak a helyére beoltottak más olajfából, amit vadolajfának tekinthetünk a nemes olajfához viszonyítva, beoltattak a pogányok közül. Nem arról van szó, hogy kivágták a nemes olajfát. A megváltás munkája töretlen a történelem során. Az Isten népéhez tartoztak a történelem során a hívő emberek, és az Isten látható munkája és a hívő emberek az nem egy az egyben felelt meg. Többen vannak a meghívottak, mint ahányan a választottak. Többen vannak azok, akik meghívást kaptak. Látható tömegen belül volt az Isten népe, az Isten lelki Izraele. A látható ágakból a gyümölcstelenek közül eltávolított az Isten, és beoltotta helyére más fáról ágakat. Vigyázat, ne gondolkodjon úgy az ember, hogy én értem törettek ki. Azért törettek ki, hogy én nekem legyen helyem. Kitörettetnek, hogy én oltassam be. Azt mondja, nem. Hitetlenség miatt törettek ki. Te hit által oltattál be, és vigyázz, mert csak a hit alapján állhatsz. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ha valaki bármikor letér a kegyelemből való üdvösség útjáról, és helyette a cselekedeteire, akár csak a hitére lesz büszke, akkor az Isten ugyanúgy ki fogja vágni, ahogyan kivágta azokat az izraelitákat, akik cselekedetből keresték az üdvösséget, és nem a hit alapján, nem az Istennel való szeretet közösség alapján. A kép tehát nagyon világos és érthető. Pál apostol arra szeretné inteni az embert, hogy senki ne fuvalkodjon fel a másikkal szemben. Ne gondoljon magáról sokat, többet. Ne büszkélkedjen azzal, hogy engem az Isten elhívott, kiválasztott és beoltott az ő munkájába. Mert akiket ki kellett vágni, azokat a hitetlenség miatt kellett kivágni. Akik beoltattak, azok csak a hit alapján oltattak be. És az Isten kemény azokkal szemben, akik makacsul ellenállnak a hitnek, és kegyelmes az ő jóságát mutatja azoknak, akik hittel megragadják az ő kegyelméről szóló ígéreteket. De ebből az következik az ember számára, hogy az alázata növekedjen, és az Isten félelme növekedjen. Ahogy máshol fogalmaz az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkálja az ember az üdvösségét. Féljen attól, hogy önállósodik, függetlenedik az Istentől, féljen attól, hogy büszkévé és magabiztossá válik. Féljen az emberi függetlenüléstől és büszkeségtől. Mert csak az Isten kegyelme alapján van üdvösség. Csak az Istennel való közösség alapján lehet üdvösségre jutni. És a képből az is következik, hogyha azok, akik nem a természet szerinti olajfához tartoznak, hanem a vadolajfához tartoznak természet szerint, ha azok beoltathatnak, mondhatnám így egy másik képpel, ha nem lökte ki a szervezetőket, hogy a transzplantációnak a képét lehetne ide idézni egy mostani világunkból. Általában olyan donort keresnek, aki ha lehet rokon. Létezik olyan, hogy nem rokoné, nem löködik ki. Akkor mennyivel inkább lehet valószínűsíteni azt, hogy aki rokon, annak a sejtjei, szövetei nem löködnek ki. Hogy nem kezd ellenreakcióba a szervezet. Ugyanez a képez. Hogyha természet ellenére a pogányok beoltathattak az Isten művébe, akkor azok, akik most per pillanat kivágattak, akiktől elvétetett az Isten országa a hitetlenség miatt, ha azok nem maradnak meg a hitetlenségben, mennyivel könnyebb visszaoltani őket? Mondom, ne a természeti képből induljunk ki, mert ha levágtak egy száraz ágat, hát az élővé nem fog válni. Olyan, hogy szelíd fába vadoncot beoltsanak, az sem egy gyakori jelenség. De az Isten képes ezt megtenni. És azt hiszem, hogy érthető, hogy mire hozza fel ezt példaként. Az ember fogadja el, hogy ő bekapcsolódik a megváltás művébe. Másnak a munkájába áll be, ahogy Jézus fogalmazott. Amit arattok, nem ti vetettetek, mondja ez más nézőpontból, de ugyanez a gondolat. És működjön együtt, és gondolja végig, hogy mit köszönhet annak, hogy a zsidó népet az Isten óvta, ápolta, hogy voltak köztük hűségesek, akik megőrizték az Isten beszédét. Gondolja el, hogy lenne ma Isten ismeret, hogyha ők nem őrizték volna, és nem küzdöttek volna, és nem küzdöttek volna létfenntartásért. Legyen hálás az Istennek, és legyen hálás azoknak a hűséges embereknek, az Istenfélő hitbeli elődöknek, akik lehetővé tették, hogy ma az evangélium eljusson az emberhez. Világos tehát, hogy a hitetlenség kizárja az embert az Isten munkájából, de ha az ember nem marad meg a hitetlenségben, akkor egyénenként az Isten visszaolthatja azokat a zsidókat, akik jelenleg a hitetlenség miatt kivágattak, mert az Isten nem személyválogató, és minden ember kedves ő előtte, aki bizalommal, hittel ragadja meg az ő beszédét. És Pál apostol itt a 25. verstől külön megfogalmazza még egyszer ezt a gondolatot. A 25. verstől a 32. versig egy végső összegzését olvashatjuk ennek a gondolatnak, gondolatmenetnek. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne bízzátok. Tehát azt mondja, most az Isten titkát szeretném világossá tenni, hogy fel ne fuvalkodjatok, el ne bízzátok magatokat. Hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. És ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek, ti értetek, de a választásra nézve szerelmesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásatok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Azt mondja, nem akarom, hogy elbízzátok magatokat, hogy ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izraelre nézve a megkeményedés csak részben történt. Ez a szakasz mind időileg, mind mennyiségileg igaz. Érthető. Gondoljuk végig. Mennyiségileg az azt jelenti, hogy nem minden izraelita felől kell feladni a reményt, akik elutasították Jézust, erre ugye egy nagyon jó példa maga Pál apostol. Ő kezdetben elutasította, az Isten mégis meg tudta őt szólítani. Vannak még az izraeliták között, akiket az Isten meg fog tudni szólítani, akik nem véglegesen keményítették meg a szívüket. Ez az elutasítás tehát időleges az ő részükről, és nem végleges. Lesz olyan pont, amikor megszólíthatóvá válnak, és az Isten megszólítja őket, és begyűjti őket. Miközben a pogányok teljessége bemegyen. Ugye teljesen világos a gondolat, hogy miközben ők megkeményítették magukat, és időlegesen elfordultak, némelyek véglegesen, némelyek részlegesen, időlegesen, közben az Isten a pogányokért munkálkodik, és a pogányok is begyűjtetnek. És eképpen az egész Izrael megtartatik. Az egész Izrael tehát a megtért pogányok, és a hitre jutott zsidók. És most hadd ábrázoljam ilyen kezdetleges módszerrel, mert nincsen tábla, és nem tudok rajzolni. Mondjuk ez így együtt, ez az egész az emberiség. Sematikus nagyon a rajz. Ez a pici lap, ez a zsidókat jelképezi, ez a nagyobbik pedig a pogányokat jelképezi. Mi történt? A zsidó népnek egy maradéka, be kéne satíroznom, egy kis maradéka, amikor Krisztus eljött, akkor elfogadta Krisztust, és követőjévé vált, megkötötte az új szövetséget. A többiek közül voltak néhányan, akik végleg megkeményítették magukat, és már reménytelen az evangélium elfogadása az ő részükről. De voltak, akik csak időlegesen keményítették meg magukat, akik közül néhányan még meg fognak térni, vannak, akik pedig végleg meg fogják keményíteni a szívüket. Az Isten, mikor ez történt, akkor megszólított először néhányakat azok közül, akik Krisztus hívására nem engedtek, de az apostolok hívására engedtek, tehát most mondjuk, ha idáig volt befestve, akkor idáig festeném be, akiket megszólított. A többiek végleg, vagy nem végleg, bocsánat, még ez sem igaz, hogy közülük mindenki végleg, de még inkább megkeményítették magukat. Kénytelenek voltak az apostolok a pogányokhoz fordulni, akiket megszólítottak, és közülük néhányan elfogadták az evangéliumot, és követték az Istent. Tehát mondjuk ebből a nagy labból itt egy kis csíkot most besatíroznék, akik elfogadták az evangéliumot. Az ő irgalmasságba jutásuk felingerelt néhányakat azok közül, a zsidók közül, akik még ellenálltak, és közülük néhányan hitre jutottak, tehát megint egy újabb szakasz csatírozhatnék be, hogyha rajzolgathatnék, és ők elkezdenek munkálkodni újabb pogányokért, akik további pogányokat fognak tehát megszólítani, és újabb pogányok fognak megtérni. És amikor az evangélium munkája eljutott mindazokhoz, akikről az Isten előre látta, hogy nem fogják megkeményíteni a szívüket, hanem befogadják, akkor én most az arányt nem akarom mutatni, tehát innentől kezdve nem tudom, hogy mit mutassak, akkor azt mondja, hogy az egész Izrael megtartatik. Ez a rész az egész Izrael. A hívő pogányok és a hívő zsidók. Együtt. Az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. Ézsaiás próféta könyvéből van az idézet, és így is lehetne fordítanunk, eljön Sionnak a megtartó azoknak, akik mint Jákob megtérnek gonoszságokból. Akik Jákobban megtérnek hamisságokból. Tehát akik mint Jákob térnek meg. Az evangélium, a messiás eljövetele, Krisztus eljövetele nem mindenki számára lesz örömhír. Azok számára hoz kegyelmet, akik mint Jákob térnek meg. Jákob élettörténetét ebből a szempontból most nem térek ki, és nem tanulmányozzuk, De érdemes elgondolkozni rajta, akik úgy térnek meg, mint Jákob. Önmagukkal szembesülve, teljes szívből, teljesen az Isten kegyelmére bízva magukat. És ez lesz nékik az én szövetségem, ez pedig az új szövetségnek az igéje, Jeremiás könyve 31. fejezet 31-től 34. verseiből. Annak a végét idézi, ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Itt tömören összegzi az új szövetséget. Ezután az apostol azt összegzi, hogy a jelenlegi helyzet az ő korában micsoda. Az evangéliumra nézve ellenségek. Tehát amikor megfogalmazzátok az evangéliumot, akkor ellenségesen fognak viselkedni. De ez nem jogosít fel arra, hogy te is ellenséges legyél vele, a zsidóval, mert az atyákra nézve szerelmesek. Úgy kell tekinteni rájuk, mint akiknek lehetőségük van a megtérésre, és akik az isteni elhívásnak részesei, akiket az Isten meg akart menteni, akiket az Isten el akar hívni. És hoz végül még egy utolsó gondolatot, hogy hogyan munkálkodott az Isten a történelemben. A pogányok megkeményítették a szívüket, ezért az Isten kénytelen volt egy népet elhívni, hogy fennmaradjon az ő ismerete. A népén keresztül mindenkit akart hívni, csak éppen a pogányok nem akartak menni. Vagy a nép nem hívta. Ez most részletkérdés. Amikor ez a nép, amelyet az Isten kihívott, elhívott, hogy megismertesse magát a pogányokkal, ez a nép engedetlenné vált, akkor a pogányok fogadták el az evangéliumot. Miért? Hogy a pogányok irgalmasságba jutása nyomán munkálkodjanak a pogányok a zsidókért. Mert az Isten minden ember üdvösségét akarja. És így teljesedik az, amit a 32. vers mond, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett. Az Isten úgy munkálkodik a történelem során, hogy világossá tegye azt, hogy senki nincs, aki érdem szerint üdvözülhetne. Az sem, aki azt mondta, Jézus példázatában élve, az a fiú sem, aki azt mondta az ő apjának, hogy én elmegyek, Uram, a szőlőbe munkálkodni. Meg az sem, aki azt mondja, én ugyan nem megyek el. Hát a zsidók azt mondták, hogy én elmegyek, aztán nem mentek el. A pogányok meg azt mondták, hogy én nem megyek el, aztán mégis elmentek. Melyik magatartása vonzó és pozitív? Egyik sem. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Hogy az az ember, aki üdvözülni fog, az az ember teljes szívből dicsérje és dicsőítse őt, és belássa azt, hogy én önmagamban elveszett voltam, és egyedül és kizárólag az Isten kegyelmének köszönhetem az üdvösséget. Ahhoz én hozzátenni nem tudtam semmit. Nincsen érdemem. Az Isten keresett meg, az Isten munkálkodott értem, az Isten bocsátotta meg, megelőlegezve adva a kegyelmet nekem, a bűneimet. Az Isten volt az, aki megszólított, aki hitre vezetett, aki végigvezetett a hit útján és megigazított. Mindezért az Istent illeti a dicséret. Nincsen nekünk részünk benne. Az Isten tehát így munkálkodik, hogy végül mindenki beláthassa azt, hogy egyedüli reménye a kegyelemben van, és hitből üdvözüljön. Mindezt az Isten előre látta, mindezt az Isten előre tudta. Megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és elhívásai, ami azt jelenti, hogy az Isten ugyan azt, hogy hogyan viszonyul hozzánk, és mi válik nekünk a javunkra, és hogyan munkálkodjon értünk, áldást vagy átkot adjon, fenyítéket vagy gazdagságot adjon, ezt ő szüntelenül felülvizsgálja. De egy dolgot nem. És erre vonatkozik ez a mondat. Soha nem fogja megbánni azt, hogy a megváltásunkért munkálkodik, és soha nem fog megváltozni abban, hogy menteni akarja az embert. A pogányt is, meg a zsidót is. Mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Itt hadd említsem meg, hogy mit is jelent a Bibliában ez, hogy megbán az Isten valamit. Ez egy nagyon érdekes téma. Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy embert teremtett a földre? Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy Sault királlyá tette? Hogy van az, hogy az Isten megbánta rosszat, amit Ninivével tenni gondolt, és nem pusztította el Ninivét, noha kijelentette már a prófétája által, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive? Miről szól ez? Most erről nem tudok részletesen beszélni. Az Isten egy dolgot soha nem fog felülvizsgálni. Ő az ember javáért küzd, az ember megmentéséért küzd. És ebben a küzdelemben őt nem éri meglepetés. Ebben a küzdelemben ő mindent felhasznál a jóra, hogy az ember javára szolgáljon. Így összegzi ezt máshol az apostol a Korintusi második levél 13. fejezetében, hogy semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Amikor egy ember megérti azt, hogy az Isten előre látta, előre tudta, előre döntéseket hozott, rendeleteket hozott, és a kellő időben ezeket életbe léptet, és mindezt úgy szerkeszti össze, hogy amikor az egyik negatív döntést hoz, az a másik számára javára forduljon. Amikor a másikhoz negatív döntést, akkor visszahasson. Amikor jó döntést hoz, akkor ne csak a saját életének legyen jó, hanem másoknak is jó legyen. Összeszövi az emberi életeket. Akkor kezd szédülni az ember. Hogy az Isten ezt képes megtenni, úgyhogy tiszteletben tartja az ember szabadságát, hogy minden ember szabadon hoz döntéseket, minden ember a saját döntései szerint élhet, és mégis megvalósulnak az Isten tervei. Nos, ekkor juthat el oda az ember, mikor mindezt megérti, hogy felkiált Pál apostollal együtt, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Kicsoda volt neki tanácsosa? Mondhatnám, hogy ez arra ösztönzi az embert, hogy egy kicsit legyen óvatosabb, amikor nyilatkozik arról, hogy mi jó és mi rossz. És legyen bizalommal az Isten munkája iránt, még akkor is, ha nem értem. Még akkor is, hogyha most nem értem, hogy miért történnek a dolgok az életemben. Őtőle, ő általa és ő ránézve vannak mindenek, övé a dicsőség mindörökké. Mikor az ember ezt megérti és hittel megragadja, akkor meg tud pihenni az isteni gondviselésben. Én kívánom minden kedves hallgatónak, hogy ezeket a gondolatokat egészen személyesen is értsük meg, és azt a békességet, azt a reménységet és azt az örömet, ami ebből származhat egy ember életére, hogy az Isten gondviselésében, az Isten kezében van a mi életünk, és bármi történik velünk, hogyha mi az Isten iránti bizalommal éljük az életünket, akkor az a javunkra fog szolgálni. Lehet, hogy fáj. Nem a szenvedést kikerülését ígéri az Isten, hanem azt, hogy minden szenvedés, minden nehézség és minden áldás valódi áldás lesz az életünk számára. Ezzel tulajdonképpen a római levél második nagy témáját, a predesztináció, az isteni előrerendelés témáját, a hit általi megigazulás és az előrerendelés témáját befejeztük.